Nagyon sok szeretettel köszöntelek együtt is benneteket, kedves testvéreim. Kérlek benneteket, hogy lapozzuk fel Jelenések könyve 10. fejezetét, és Jelenések könyve 10. fejezetéből szeretném bevezetésképpen az igét idézni. Jelenések könyve 10. fejezetében a 6. és a 7. verset. Hozzáolvasom még az 5. verset is. És az angyal, akit láttam állni a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a bennevalókat, és a földet és a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lesz. Hanem a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy kérdéseket tegyek fel ezzel a verssel kapcsolatban. Az első kérdés, amit feltennék, hogy ki is ez az angyal, akit látunk állni a földön és a tengeren, aki megesküdött itt. Hogy ezt, hogyha végignézzük a leírásokat, akkor beazonosíthatjuk Jézus személyével, aki az Isten követe a mi számunkra, ezért nem kell, hogy megtévesszen bennünket, hogy itt angyal szót használ, ugye az Isten küldötte követe. Tehát Jézus az. Hadd tegyen fel a következő kérdést, hogy kire esküszik meg Jézus? Na, igen. Mit mondhatom ki, kire esküdött meg? A teremtőre. Ki teremtett? Jézus. Kire esküdött meg? Saját magára. Tudnátok egy Biblia verset idézni, amelyik arról szól, hogy az Isten önmagára esküszik? Azaz. Mivel, hogy nagyobb nincsen, ezért az Isten önmagára esküszik. Itt is ezt látjuk. Jézus megesküszik önmagára, mert nincsen nagyobb dolog, amelyre nézve ígéretet tegyen, amelyre nézve esküvést tegyen, és ha valami biztos dolog az életben, akkor az Isten esküvése az. Az embereknél sokszor a fogadkozások annyit is érnek, kimondja az ember, elszáll, elfelejti, néha eszébe jut, hogy mit ígért. Az Istennél ez nem így van. Ennél stabilabb, ennél biztosabb dolog, mint hogy az Isten megesküszik, és önmagára esküszik meg, mert nincsen nagyobb dolog, amire esküdjön. Ennél biztosabb dolog nem létezik. De nézzük akkor most az esküvésének a tartalmát. Mi az, amit Jézus ünnepélyes esküvel megerősített? Nincs több idő. Mit jelent ez?
Profétikus idő.
Igen, ez az, amit tanítunk, hogy profétikus idő többet nem lesz. Bizonyos szempontból igaz. A Biblia által, a bibliai proféciák által meghatározott idő a végéhez ért. A vég ideje elkezdődött. A legutolsó, a vég idejét legutolsó idői határvonalként kitűző profécia is utánunk van. Hiszen 3 idői profécia határozza meg a végidőnek a kezdetét. Ugye egyrészt ott van a francia forradalom, másrészt ott van a török bukás, Törökországnak a bukása, a 9. fejezetben az 5., 6. pecsét felbontásának a vége, és ott van az utolsó ítéletnek a kezdete, amely szintén a végidőnek a kezdetét jelöli ki. Ilyen értemben idő többé nem lesz. Azonban azt kell megosszam veletek, hogyha a görög szöveget végignézzük, hogyha a görög szöveg oldaláról közelítem meg ezt a kérdést, akkor sokkal inkább a szöveg tartalma nem az, hogy idői profécia pedig nincs több a Bibliában. Különben csak zárójelesen jegyzem meg, hogy szövegszerűen szó szerint vannak még idői proféciák a Bibliában. Vannak még előttünk álló idői proféciák, hiszen a bibliai profécia szól arról, hogy mennyire rövid ideig tart Babilonnak az az egysége, amikor a jelenések 17. fejezete szerint a hatalmukat és az erejüket a fenevadnak adják. Tehát, hogyha nagyon szó szerint akarnám értelmezni, akkor ez az értelem, ez itt problémás. Meg ráadásul van még egy 1000 éves időtartam, amiről tudunk, tehát ilyen értelemben mennyben lőn csendesség fél óráig, tehát ezek az idői proféciák azért még vannak. Én úgy gondolom, hogy nem ezt a tartalmat kellene erősítenünk, hogy nincs több idői profécia Bibliában, vagy ha ezt erősítjük, akkor legalább azt erősítjük meg, hogy a végidőre vonatkozó idői proféciák haladtak el, és nincsen több határidő ilyen értelemben. De sokkal inkább a görög szöveg azt alapján úgy fordíthatnánk le ezt, a szóhasználatból kiindulva, hogy haladék többé nincsen. Nincsen többé halasztás. Erre esküszik meg Jézus, hogy nincsen tovább halasztás. Hanem, és most jön a lényeg. Mi az, amire megesküdött Jézus? Mi nem fog tovább halasztást szenvedni? Hanem elvégeztetik az Isten titka. Hanem beteljesedik az Istennek a titka. A halasztás nem lesz tovább, késedelmet nem szenved tovább, hanem mikor? A hetedik angyal trombitálásának az idején. Ez is fontos, hogy a görög szöveg alapján nem úgy kell fordítanunk, hogy amikor a hetedik angyal trombitálni kezd, hanem amikor trombitál. Nem akkor fejeződik be az Isten titka, amikor a hetedik angyal elkezd trombitálni, hanem a hetedik angyal trombitálásának az idején, az időszakában be fog teljesedni, bevégeztetik az Isten titka, amint azt megígérte az Isten az ő szolgáinak, a profétáinak, amint kijelentette előre. Mit jelent ez a titok, amire nézve megesküszik Jézus, hogy be fog teljesedni? Mi az Istennek a titka? Az Isten titka, ugye így fogalmazhatjuk meg, az Isten titka az, hogy hogyan szabadítja meg az embert, és hogyan teszi teljessé az ő megváltói művét. Az Isten titka az, amit elrendelt, hogy hogyan szerkeszti egybe magának azt, amit a bűn szétszakított, hogyan állítja helyre a közösséget önmagával, az ellene fellázadt emberek közösségét a teremtőjükkel. Kedves testvéreim, milyen alap gondolatokat tartalmaz a megváltás terve? Mi az, ami alapvetően benne van a megváltás tervében? Gyűjtsük össze. Ha ezt a szót halljátok, hogy megváltás terve, akkor mi jut eszetekbe? Az Isten szeretetéről szól ez. Az Isten szeretetből hozta létre a megváltás tervét. Mi jut még eszetekbe? Az örök életről szól, tehát a megváltás tervének az az értelme, az a célja, hogy az elvesztett örök életet az Isten visszaadja nekünk, hogy részünk lehessen az üdvösségben. Mi jut még eszetekbe? Ennek a feltétele a bűnöktől való szabadulás, hiszen a bűn miatt vesztettük el az örök életünket, a bűn zsoldja a halál, és a megváltás terve csak úgy lehet teljes, hogyha a bűntől való szabadulás válik teljessé a megváltás tervében. Mi jut még eszetekbe? A győzelem lehetőségét kell, hogy tehát ez jelentse, Laci? Ez azt jelenti, hogy a jellem megtisztulásáért munkálkodik az Isten a mi életünkben. Mi jut még eszetekbe a megváltás tervéről? Az Isten kegyelméről szól.
Elveszített közösség teljes helyreállítása az
Istennel. Az Istennel való közösség helyreállítása. Zsuzsa, jelentkeztél? Igen. Mi volt ennek a feltétele? Mit tartalmazott ez a terv? Mi kellett ahhoz, hogy ezek a célok, amiket felsoroltatok, ezek beteljesedjenek ebben a tervben? Ugye a megváltási tervnek az egyik masszív oszlopa, az egyik pontja, a fordító pontja, az Krisztus eljövetele és Krisztus értünk hozott váltság áldozata. Enélkül nincsen megváltás. Az idő betelt, mondta Jézus is, és mondta Keresztelő János is, betelt az idő, elközelített az idő. Beteljesedett az idői profécia. Amikor eljött az időnek teljessége, akkor kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett. Elküldte Jézus. Tehát Jézus első eljövetele, Jézus élete és Jézus váltsághalála ennek a megváltási tervnek a szerves része. Mi a része még ennek a megváltási tervnek? A másik nagy oszlop Jézus második eljövetele, és ami ehhez kapcsolódik, mi kapcsolódik össze Jézus második eljöveteléhez? Mi kell ahhoz, hogy Jézus másodszor eljöjjön bűn nélkül? Ez pedig az ítélet. Mondhatjuk így is, hogy Jézus főpapi szolgálata, mondhatjuk úgy is, hogy a mennyei vizsgálati ítélet, mindenképpen Jézus ahhoz, hogy másodszor eljöjjön, ahhoz kezéhez kell vennie a hatalmat, el kell kezdenie az uralkodását, ami azt jelenti, hogy elkezdi a halottak felett az ítéletet, vagy másképpen elkezdi az ő háza népe felett az ítéletet. A megváltás tervének ez a két nagy oszlopa tehát, az egyik Jézus első eljövetele, hogy legyen reménységünk az ítéletkor, hogy legyen váltságunk, legyen közben járás értünk, a második pedig, amikor véghez viszi és beteljesíti a mi váltságunkat azzal, hogy eltörli a mi bűneinket. Az egyházra nézve pedig, mikor teljesedik be az Isten titka? A hívő közösségről mikor lehet elmondani azt, hogy beteljesedett az Isten megváltói terve az egyház életében?
Isten félnek a dicsőséges megnyilvánulása.
Amikor egységre jutnak az Isten félelemben, Laci?
Amikor az evangéliumot tényleg az egész világon hirdeti.
Amikor az evangéliumot hirdeti. Mi a titka az evangélium hirdetésnek? Mikor van ereje az egyház ige hirdetésének? Amikor meglátják a hívők életén az Isten lényét, az Isten jellemét, az Isten szeretetét. Tehát a megváltás műve akkor ér célba az egyéni életünkben, hogyha az Isten a vele való közösséget helyre tudta állítani, meg tudott tisztítani, meg tudott szentelni, győztesekké tudott tenni bennünket, amikor a bűntől meg tudott tisztítani. A megváltás terve az egyház életében akkor ért célba, amikor olyan hívő közösség jön létre, amely egymással lelki egységben, együttműködésben, a Krisztusban egy testé válva, együttműködve az evangélium hirdetésében betölti a küldetését. Amikor kiábrázolódik Jézus Krisztus lénye, ekkor teljesül, ekkor mondhatjuk el, hogy beteljesül a megváltás műve. A megváltás tervének a lezárása pedig, a beteljesedése pedig, amikor az ítéletben, az előző kettő nyomán Jézus Krisztus eltörli az ő áldozatának köszönhetően, az ő vérével eltörli a feljegyzett bűnöket, és nincs többé bűnökről feljegyzés. Mire is esküdött akkor meg Jézus Krisztus? Jézus Krisztus arra esküdött meg, hogy mindez nem várat már tovább magára. Hogy nincs többé halasztás, és erre megesküdött. Miért kellett erre megesküdni, testvéreim? Miért kellett erre megesküdni? Mert ha a mából indulok ki, akkor mikor fog eljönni Jézus? Ha az emberi tapasztalatból indulok ki, akkor hova teszem Jézus eljövetelét? Elképzelhetetlen távolságban van. Mert ha az egyéni küzdelmeinkre és bukásainkra gondolunk, ha a közösség állapotára gondolunk és összehasonlítjuk azzal, amit Jézus Krisztus a főpapi imádságában mondott, akkor mi, a mi meglátásunk szerint, a mi elgondolásunk szerint, ez valahol nagyon messze távoli jövőben van. De figyeljünk oda, hogy Jézus megesküdött erre. Figyeljünk oda arra, hogy Jézus nem tud nagyobbra esküdni, mint önmagára. Az Isten nem esküszik nagyobbra, mint önmagára. És itt az Isten megesküdött önmagára, hogy haladék többé nem lesz. Halasztás, késlekedés többé nem lesz. Hanem a hetedik angyal szavának a trombitálásának idején, be fog teljesedni, elvégeztetik az Istennek a titka. Jézus Krisztus megesküdött erre, ígéretet tett erre, hogy ő ezért munkálkodik, és ez fog történni. És innentől kezdve az a kérdés, hogy mi hogyan működhetünk együtt ebben vele. Mit jelent számunkra személyesen Jézus Krisztus esküje? Mit jelent a mi közösségünkre nézve Jézus Krisztus esküje? Mi következik ebből? A hetedik angyal trombitálása micsoda? Mi az, amikor a hetedik angyal trombitál? A hetedik angyal trombitálásának az idején megnyílik az Isten temploma a mennyben, megláttatik az ő szövetségének a ládája, elkezdődik az ítélet, szózatok lesznek, villámlások, mennydörgések hangzanak el, mennyei szózatokat adnak ki, mert ez az a pont, amikor egy különleges változás történik Krisztus szolgálatában. Ahogyan képiesen ábrázolja Dániel könyve 7. fejezete, ekkor a mennyei trónszék bevonul a szentek szentjébe, székek tétetnek le, ítélők ülnek le, és elkezdődik a mennyben az ítélet. Elkezdődik az, amit mi Jézus főpapi szolgálatának hívünk. Amikor Krisztus már nem csak a mi bűneink bocsánatáért jár közben, nem csak naponként rendezi a bűneinket, amikor mi megbánjuk, amikor mi odavegyünk és megvalljuk neki, hanem Krisztus elkezdett azért munkálkodni. Egyrészt, hogy megvizsgálja azok életét, akik áthárították a bűnöket. Megvizsgálja azok életét, akiknek a neve az életkönyvébe van beírva, hogy bent maradhat a nevük az életkönyvében. Másrészt, akik élnek, az élők életében miért munkálkodik a főpap? Hogy megtisztítsa őket a bűneikből. Lapozzuk fel Mózes 3. könyve 16. fejezetét. Mózes 3. könyve 16. fejezete írja le a főpapi szolgálatot, a nagy engesztelés napján végzett főpapi szolgálatot, annak az ünnepnek a szolgálatát, amelyről azt mondja, hogy ez a legnagyobb ünnep. A szombatok szombatja ez néktek, és ebben a fejezetben, a 16. fejezetben ezt mondja a 29. és a 30. vers. Örökké való rendtartás legyen ez nálatok. A hetedik hónapban, a hónapnak 10-én sanyargassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Mert ezen a napon engesztelés lesz érettetek, hogy megtisztítson titeket, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Figyeljük meg, hogy mit mond ez a szöveg pontosan ki. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Létezik olyan megtisztítás, hogy a mennyei feljegyzéseket eltörli az Isten, és közben a mi életünkben tovább ott van a bűnnek a forrása? Ilyen megtisztítás nem létezik. Isten megvizsgálja az életet, megvizsgálja a jellemet, és hogyha valakit meg tudott tisztítani, akkor annak eltörölheti a bűnét. Hogyha valaki benne maradt a bűnében, és csak a kegyelmet igényelte, és a kegyelem idejét igényelte, de nem tudta megtisztítani és megszentelni őt az Isten, akkor az a mondat hangzik el, amit így mond egy ószövetségi profécia. Összenőttek bálványaikkal, mivel hogy gonoszok, meg nem tisztíthatók. Összenőttek bálványaikkal, hagyd hát őket magukra. Ez a két út van tehát előttünk ebben az időszakban, illetve a történelem során bármikor egy ember életében. Az egyik, hogy összenő a bűneivel, hogy a saját bűnének a köteleivel megkötöztetve a bűnfogságában marad. A másik út, hogy ezeket a köteleket elvágja, leveszi rólunk Krisztus, megszabadít bennünket, megtisztít bennünket, és ezért az utolsó ítéletben a felmentő ítéletnek a bejegyzését, a felmentésnek, a szabadításnak a bejegyzését jegyzi oda a mi nevünk mellé. Kedves testvéreim, most van az az idő, amikor ez a folyamat zajlik. Most van az az időszak, amikor Krisztus a mi életünkben el akarja törölni a bűnnek a forrását. Ki akarja tisztítani teljesen a mi szívünkből és életünkből, azért, hogy beteljesüljön az ő esküje, hogy elvégeztetik az ő titka, hogy teljességre jut a megváltás terve. Kérem, hogy lapozzuk fel Máté evangéliumát, és nézzük meg, hogy Keresztelő János mit mondott erről a munkáról. Keresztelő János hogyan fogalmazta meg röviden azt, hogy mit jelent ez a munka a gyakorlatban. Máté evangélium a 3. fejezetében a 10. és a 11. 12. verset olvassuk el, tehát 10-től a 12-ig. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Kedves testvéreim, gondolkozzunk el azon, hogy Keresztelő János szavai alapján hogyan végzi el Jézus a megtisztítás munkáját. Gyűjtsük össze ebből az igéből. Hogyan végzi Jézus a megtisztítás munkáját? A bűnnek a gyökerét keresi meg, a fák gyökerére vettetik a fejsze. Nem csak néhány ágat vágnak le róla, hanem a gyökerét keresi meg. Minden olyan fát kivág, amely gyümölcsöt nem terem. De hogyan? Keresztelő János azt mondja, hogy én megtérésre keresztellek titeket. Bűnbánatra jutottál, megvallottad, megkeresztellek téged a megtérésre. De jön valaki utánam, akinek nem vagyok saruját méltó megoldani, ő pedig szent lélekkel és tűzzel keresztel majd meg titeket. Tehát Krisztus ezt a munkát, mint főpap, két nagy eszközön keresztül végzi el a mi életünkben. Szent lélekkel és tűzzel keresztel meg. Gondolkozzunk el mindegyikről. Kezdjük a tűzzel. Mit jelent az, hogy tűzzel keresztel meg? Mi jut erről eszetekbe? Mivel kötitek össze? Igen. Igen, tehát eszünkbe juthat az áldozati rendszer valóban, amikor az Isten gyújtja meg az áldozatot az oltáron, és égeti el egészen elfogadva az áldozatot. Az aranyműves eszünkbe juthat, aki tűzzel dolgozik, aki felhevíti, és megvan, hogy hányszor hevítheti fel azt az anyagot, amíg végül visszatükrözi az ő képmását.
Fosdolja lesz életünk végén, mi életművünk, vagy pedig más.
Eszünkbe juthat az utolsó ítéletnek a tüze, amikor megemészt mindent, ami megemészthető. Tehát ennek korábban kell bekövetkezni a mi életünkben, és bizony eszünkbe juthat a megpróbáltatás, mint tűz. Péter apostol használja ilyen értelemben, ne ijedjetek meg a tűztől, amely megpróbáltatás céljából támad közöttetek. Amikor tehát azt mondja, hogy Jézus Krisztus tűzzel keresztel meg, egyébként eszünkbe juthat szerintem a Szentléleknek a tüzes nyelvek képében való megjelenése is. Az a tűz, amit az Isten lelke tud gyújtani az emberi szívben, tehát még ezt is oda tehetjük a tűz képébe. Tehát amikor az Isten tűzzel keresztel meg, akkor ez azt jelenti, hogy olyan hatása van, mint ahogyan a tűz elégeti az éghető dolgokat, hogy csak a maradandó, a tüzet kibíró dolgok maradjanak meg. Máshol így fogalmazza meg, hogy megráz mindent, hogy csak a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. A megpróbáltatásokon keresztül, a nehézségeken keresztül Isten azért munkálkodik, hogy a vele való kapcsolatot elmélyítse, azért munkálkodik, hogy a bűneinket napvilágra hozza és leleplezze és bűnbánatra vezessen, és ezáltal előre küldjük az ítéletre a bűnöket, hogy megszabaduljunk tőlük, és amikor Jézus eljön, akkor az ő jelenléte ne emészszen meg bennünket, mert megtisztított korábban bennünket tűz által, az általa adott megpróbáltatásokon, nehézségeken, helyzeteken keresztül. Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Szentlélekkel keresztel. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Jézus az, aki Szentlélekkel keresztel? Mondjad meg. Igen. Mondjad hangosan.
Szentlélek munkálkodik bennünk.
Tibor?
De megyek, amikor ígéri a Szentlélek, illetve mondja nekik, hogy maradjatok Jeruzsálemben, amíg meg fel nem ruháztatok erővel, mennyei erővel.
Azt olvassuk apostolok cselekedetében, hogy a megígért szent lelket az atyától megnyerve kitöltötte. Szentlélekkel keresztel, ez azt jelenti, hogy elküldi az ő lelkét, munkálkodik a Szentlélek, és igen, az egyik munkája, hogy a szívünkbe írja az ő igéjét, hogy befogadjuk az igét, hogy ne csak megértsük, hanem megérintsen és változást munkáljon az életünkben. És igen, azt jelenti, hogy az ő erejével, az ő jelenlétével segít meg bennünket. Ez az ígéret. Testvéreim, mit jelent az, hogy megkeresztel valakit? Mit jelent az, hogy keresztség? Mit jelent ez a szó? Bemeríteni. Megkeresztelni nem azt jelenti, hogy egy kis korsóval, egy kis vízzel, egy kis részen leöntik az embernek a fejét. Hogyha valakit megkeresztelnek, akkor az azt jelenti, hogy teljességgel belemerítik. Mit jelent az, hogy Szentlélekkel keresztel meg Jézus? Azt jelenti, hogy be akarja tölteni, hogy teljességgel be akarja tölteni. A lélek jelenlétével és áldásával teljességgel be akarja tölteni. Nem csak egy picit, nem csak csúrannon cseppenjen, hanem a lélek teljes jelenléte. Az Istennek, az Istennel való közösség teljessége az, amit felkínál. Ez a mi egyéni életünkben a megváltásnak a beteljesedése. A mi egyéni életünkben az a teljessége a megváltás tervnek, amikor tökéletes az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített, mert az Isten lelke teljesen betölthette, és szabaddá tette arra, hogy tudjon engedelmeskedni. Amikor az Isten lelke csak kopogtat, amikor az Isten lelke csak szól, de nem tölti be az életünket, az még nem a teljessége a megváltásnak. Az a zsengéje, az a reménysége, de még nem a teljessége. Amikor a lélek betölt egy embert, amikor átitatja az életét, akkor valósul meg az Isten uralma az életében. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Akikben az Isten lelke uralkodóvá válhat, akiknek az életét az Isten lelke irányíthatja, azok Istennek fiai. Kedves testvéreim, szeretném, hogyha felidéznétek egy ígéretet, nem biztos, hogy jól fogalmazom, felidéznétek azt, hogy Péter apostol mit mond erről az ígéretről. Hogyan nevezi ezt az ígéretet, hogy az Isten az ő lelkét küldi el. Nézzük meg, jó, Péter apostol levelében. Péter apostol második levele, első fejezet, negyedik vers. És hozzáolvasom a harmadik verset is. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és az Isten félelemre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Mit mond erről az ígéretről, hogy Szentlélekkel keresztel meg bennünket? Mi ez az ígéret? Ez az ígéret az isteni természetnek az ígérete. Ez az ígéret az, hogy nem csupán a mi emberi természetünk van jelen az életünkben. Az emberi természet, amely nem fog engedelmeskedni az Istennek, nem is teheti meg, amely folyamatosan lázad az Isten ellen, hanem az ő saját isteni természetét ígéri. A Szentlélek jelenléte az isteni természetben való részesülést jelenti. A Szentlélekkel való betöltekezés az isteni természet teljességének a jelenlétét jelenti. Ami által kiáltjuk, hogy drága szeretett édesatyám, és ami által kikerülhetjük a romlottságot, amely a kívánságban van, amely szabaddá tesz bennünket az Isten iránti engedelmességre. Ennél kevesebb nem elég. Hogyan munkálkodik tehát a főpap? A főpap azért munkálkodik, hogy azt az ajándékot, amit elküldött a legelső mozzanatban a közbenjárás, legelső mozzanataként, hogy azt az ajándékot vegyük komolyan. Azért munkálkodik, hogy a vele való közösséget vegyük komolyan. Hogy ne nélküle próbáljunk valami eszmét megvalósítani az életünkben, valahogy megfelelni a Bibliában látott keresztény ideológiának, eszmének, hanem az ő isteni ereje ajándékoz meg bennünket mindennel, ami az élethez, az Isten félelemhez kell. És csak ez erő által, csak az isteni természettel való közösség által tudunk mi más életet élni. Engedjétek meg, hogy egy részletet felolvassak a Szentlélek eljön rátok című kis áhítatos könyvnek az elejéről. Ezt mondja. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. A Szentlélek az, aki eszünkbe juttatja Krisztus szavait. Krisztus tanítványaival folytatott utolsó beszélgetése témájául a Szentlélek szolgálatát választotta. Az igazság széles távlatait nyitotta meg előttük. Nekik hitáltal be kell fogadniuk Jézus szavait, és a vigasztaló Szentlélek lesz az, aki majd eszükbe juttatja mindazokat. Krisztus ezen ígérete alapján követői abban találták meg a vigasztalást, hogy az isteni befolyás az idők végéig velük lesz. Az apostoli kor számára, az apostolok számára a vigasztalás az volt, hogy Jézus jelen lesz az életükben, velük lesz, az isteni befolyás jelen lesz az ő életükben, az idők végezetéig. A ma embere azonban nem fogadja el, sőt el sem hiszi ezt az ígéretet, ezért nem is értékeli azt, így az egyház tapasztalatában sem látható ennek beteljesedése. Isten lelke ajándékának ígéretére kevés figyelmet fordít az egyház. Nincs hatással az emberekre, és ennek következménye csak az lehet, ami várható is, lelki szárasság, lelki sötétség, lelki hanyatlás és halál. Az emberek elméjét és lelkét jelentéktelen dolgok foglalják el, de az isteni erőt, amely szükséges az egyház növekedéséhez és jólétéhez, és amely minden más áldást is magával hozna, ha befogadnák, nélkülözik, bár Isten végtelen bőségben adná. Amíg az egyház megelégszik kis dolgokkal, addig alkalmatlan arra, hogy megkapja Isten hatalmas ajándékait. De miért nem éhezzük és szomjazzuk a Szentlélek ajándékát, hiszen csak ezáltal tarthatja Isten tisztán a szívünket. Az Úr terve szerint az isteni erőnek együtt kell működnie az emberi erőfeszítéssel. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy ránk mennyire érvényes a gyakorlatban az a mondat, hogy nem hisszük el ezt az ígéretet, nem fogadjuk el ezt az ígéretet, nem tartjuk fontosnak ezt az ígéretet, és ezért nem tapasztaljuk annak a beteljesedését. Mit tesz az az ember, aki elhiszi ezt az ígéretet? Mit tesz az az ember, aki igényli ezt az ígéretet? Hol tudjuk megragadni a különbséget, hogy ez egy dogma, egy tanítás, amelyet tudunk, mert ezért semmi újdonságot nem mondtam. Hol tudjuk megkülönböztetni azt, hogy ez egy dogma a mi életünkben, vagy pedig ez már beépült, és a hit életemnek, a hit küzdelmemnek a lényegévé, a részévé vált. Mi a különbség a kettő között? Mit tesz az az ember, aki elhiszi az isteni természet közösségének a legnagyobb ígéreteként, az Isten legnagyobb ígéreteként, a Szentlélek eljövetelének, munkájának az ígéretét? Az egyik, amit ki kell mondanunk, hogy az az ember kéri ezt. Az az ember kéri. A Szentlélekért való imádság, a lélek kérése, mint egyetlen erőforrás kérése, mint a valódi megoldásnak a kérése. Kedves testvéreim, óriási különbség van, hogy én valamit a saját erőmből próbálok megoldani, és küszködöm, és aközött, hogy az Isten erejével, az Isten erejét befogadva élem a hitéletemet. A kettőt nem lehet összehasonlítani. Aki tehát ezt az ígéretet megértette, aki megértette azt, hogy ez az út, hogy ezen az úton munkálkodik Krisztus, értünk, hogy azért küzd, hogy utat engedjünk az életünkben a Szentléleknek, mert ő meg akar keresztelni a Szentlélekkel. Ő be akar tölteni a Szentlélekkel, nem csak egy picit adni az ő erejéből, hanem mindennel meg akar ajándékozni bennünket, mert kiváltságunk mindennel rendelkezni. Kiváltságunk minden segítséget megkapni ahhoz, hogy más emberekként éljünk ezen a földön. Aki ezt megérti, aki ezt hiszi, aki ezt a célkitűzést elfogadja, az mindenek előtt ezért naponként könyörögni fog. Mi a másik kulcs, amit tenni fog ez az ember? Tibor?
Beszélni fog róla, mert megtapasztalja, hogy az Isten megadja neki.
Igen, Attila?
Nem csak kéri, hanem számol vele.
Nem csak kéri, hanem számol vele. Tehát ugye tudjátok, hogy különbség van úgy, hogy kérem, de igazából nem hiszem el, meg kérem, és építek rá, tudom.
Ez is engedelm, vezetésünk.
És a második kulcs dolog, testvéreim, az, hogy engedelmeskedik. Az első kulcs, hogy úgy kéri, mint aki hisz benne, hittel, bizalommal kérni, mint aki elhiszi, hogy az Isten segíteni tud rajta. Ugye milyen nagy különbség van a között, hogy én valamiért reménytelenül imádkozom, és a között, hogy hiszem és tudom, hogy az Isten meg tud segíteni. Az első a kérés, a második, aki kér, az kap, de aki kap, megbecsüli, amit kapott. Itt jön a második kulcspont annak az embernek az életében. A kérésemmel az van összhangban, ha figyelek a beteljesedésre. A kérésemmel akkor vagyok összhangban, hogyha építek arra, amit az Istentől kértem, és ezért figyelek, éberen figyelek arra, hogy hogyan hallgatta meg az Isten az én kérésemet. Akkor, amikor Illés próféta Esőért imádkozott, akkor két dolgot tett. Imádkozott és figyelt. De hogyan imádkozott? Ugye ezt Ellen White szolgálatából tudjuk. Többször ment vissza, többször kellett imádkoznia, és minden egyes imádsága egyre mélyebbé vált az önvizsgálatban. Amikor azért imádkozott, hogy az Isten küldje az esőt, akkor nem monoton könyörgött azért, hogy jöjjön az eső. Nem a Baál papoknak az imádkozási módja szerint imádkozott, hanem Illés imádsága abból állt, hogy végigtekintett az életén. Megvizsgálta önmagát, megvizsgálta, hol mulasztott el az Istennek a tiszteletét, és bűnbánattal bevallotta a bűneit, és eljutott addig, míg már semmi dicsőséget önmagának nem tulajdonított. eljutott addig, míg önmagát semminek látta meg, és meglátta az Istent, mint minden szükségletét betöltő hatalmas segítőt. És ekkor megjelent egy kis felhő az égen. Mit jelent így imádkozni a hétköznapokban? Nem monoton ismétlését jelenti a kéréseinknek, hanem azt jelenti, hogy lehetőséget adunk az Istennek arra, hogy bevilágítson az életünkbe. Ahogyan olvassuk a Mózes 3. könyve 16. fejezetében, hogy ebben az időszakban, a nagy engesztelés napján sanyargassátok meg magatokat, azaz alázzátok meg magatokat bűnbánat és böjtölés által. Mit jelent végig tekinteni az életünkön, és átgondolni, hogy hol mulasztottuk el az Isten dicsőségét? Mit jelent végig tekinteni az életünkön, és elgondolkozni az indítékainkon, és meglátni, valósággal meglátni, hogy valójában milyen indítékok vezetnek bennünket? Az Isten lelke, amikor eljön, hogyan munkálkodik? Azt mondta Jézus, hogy ha eljön, akkor megfedd a bűn az igazság tekintetében és ítélet tekintetében. Az Isten lelke ma is így munkálkodik. Az Isten lelkének nem az a legnagyobb megnyilvánulása, amikor bennünket eszközként felhasználhat, és az Isten szerinti szavakat szóltuk másoknak. Nem ez a legnagyobb dolog. Ez gyümölcs. Ez annak a gyümölcse, hogy betölthette az életünket. Az Isten lelkének a legnagyobb munkája, a legküzdelmesebb munkája önismeretre vezetni bennünket. Bűnbánatra vezetni bennünket, és az Istennel való kapcsolatra vezetni bennünket. Ez a legnagyobb küzdelem. Ez az, ahol az emberi természetünk a leginkább ellenkezik. Betakarjuk a szemünket, ne lássuk meg a dolgokat, megmagyarázzuk a dolgainkat, és a saját dolgainkkal szeretnénk foglalkozni. És ennek a helyét kell elfoglalja az az isteni természet, amelyik elvezet bennünket oda, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem. Mert ez az isteni természetnek a legnagyobb ajándéka, hogy belülről jön az engedelmességünk, hogy öröm az engedelmesség, öröm az Istennel való közösség. Testvérem, ezt nem tudod magadból kicsiholni. Ezt csak az Isten lelke adhatja meg, amikor a szívünkben lakik. De szeretnék még egyszer visszaidézni egy mondatot, két mondatot. Isten csak a Szentlélek ajándéka által tarthatja tisztán a mi szívünket. Az Úr terve szerint az isteni erőnek együtt kell működnie az emberi erőfeszítéssel. Az Isten soha nem kényszeríti ránk önmagát. Nem kényszeríti ránk azt, hogy mi vizsgáljuk meg magunkat. Hozz megalázó helyzeteket, ahol kiváló alkalmunk van megalázni magunkat. De csak mi tudjuk megalázni magunkat. Az Isten együtt munkálkodást keres. Az ő részéről az együtt munkálkodókat keresi a gyülekezetben és az életünkben, a személyes életünkben. Kedves testvéreim, egy igeverssel hadd zárjam be a délelőtti gondolatokat. Péter apostol 2. levele 3. fejezetének a 12. versével. 9. verstől olvasom, de a 12. vers miatt olvasom. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Kedves testvéreim, azt olvassuk, hogy az Isten az együtt munkálkodást keresi. Itt azt olvassuk, hogy várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Mivel tudjuk siettetni? Kedves testvéreim, egyetlen egy dologgal tudjuk siettetni. Hogyha a Szentlélek befogadásának, ha a lélek ígéretét igényelve a Szentlélek befogadásának utat engedünk. Ez a valódi siettetés. Mert ha nincsen jelen a Szentlélek, ha nem tölti be az életünket, a szívünket és a közösségünket, az Isten életadó lelke, hiába vagyunk buzgók, hiába munkálkodunk másokért. Valódi változás, valódi megtérés nem történik. Az Isten óvjon meg a sikeres evangelizációktól bennünket megújulás és betöltekezés nélkül. Az Isten óvjon meg minket. Hova vezet, ha sikeres az evangelizáció? Büszkévé tesz bennünket. A büszke ember pedig megvet másokat. A büszke ember pedig nem képes az Isten szeretetét képviselni mások felé. Egyetlen egy dologgal lehet sietetni Jézus eljövetelét. Ha a személyes életünkben azt sietetjük, hogy az Istennel való kapcsolatunk törésmentes, teljes, felhőtlen, közvetlen legyen. Hogyha a Szentlélek munkájának utat engedünk a szívünkben, akkor a Szentlélek tesz buzgóvá, a Szentlélek ad vezetést, és akkor a Szentlélek fog megtéríteni embereket a környezetünkben. Adja meg az Isten, hogy ezt az ígéretet komolyan vegyük. Mert Jézus még egy dolgot hozzá kapcsolt ehhez. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. Az őrjetőnek megnyittatik. És ott van a képben, amit Jézus használt, hogyha az atya, ha az apa örömmel ad ajándékot a gyerekeinek, mennyivel inkább ad az Isten szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Kérjük. Kérjük. Ne adjuk fel. És hogyha elnyerjük, vigyázzunk rá, hogy ne szomorítsuk meg. Amen. Mennyei édesatyánk, te a legnagyobbat adtad mi értünk Jézus Krisztusban. A te szereteted kifejezéseként, az irántunk való vágyakozásod, a megmentésünkért, a te egyszülött fiadat adtad. Köszönjük neked ezt, Istenünk, és köszönjük azt, hogy Krisztus nem csak meghalt, hanem feltámasztottad őt a halálból, és mint feltámadt üdvözítünk, szólunk a mennyben, közben jár értünk. Köszönjük, hogy ő a mi bíránk, ő a mi főpapunk. Köszönjük, hogy őt adtad nekünk reménységül, és szeretnénk megragadni mindazokat az ígéreteket, ajándékokat, amelyeket az ő személyében adtál nekünk. Köszönjük, hogy az ő életpéldáján keresztül megmutatta, hogy mit jelent tőled függni, veled járni. Köszönjük, hogy az iránta való szeretetedben megmutattad, hogy bennünket mennyire szeretsz, hogy hozzánk hogyan viszonyulsz. És köszönjük, hogy most a 7. trombita szó idején, köszönjük, hogy most az utolsó ítélet idején is, te nem elítélni akarsz bennünket, hanem megmenteni, megszabadítani, és a te saját természetedet adni a mi szívünkbe. Istenünk, szeretnénk megnyitni a szívünket, szeretnénk szabályszerű küzdelmet folytatni, és nem emberi erővel küzdködni, és legfőképpen nem közömbösen és tétlenül elmenni a te igéd üzenete mellett. Köszönjük Istenünk azt, hogy ígérted, hogy aki kéri tőled, azok számára elküldöd a te szent lelkedet. Köszönjük, hogy a Szentlélek keresztségében akarsz részesíteni minket. Köszönjük neked, hogy a megpróbáltatásokat is mind azzal a céllal engeded meg az életünkben, hogy hozzád hasonlóvá váljunk, hogy kiábrázolódjon a mi szívünkben, a mi életünkben, a mi jellemünkben Jézus Krisztus a megváltó. Istenünk, kérünk, segíts napról napra nem a magunk erejére támaszkodni. Segíts, hogy siettetni tudjuk a te eljöveteledet azzal, hogy nem arra kell várnod, hogy vajon mikor nyílik meg a mi szívünk, mikor tudsz szólni hozzánk, hanem amikor te valóban hatalommal tudsz munkálkodni, és amikor a te eszközödként tudod felhasználni az életünket. Könyörgünk, Istenünk, hogy nyisd meg a mi szíveinket, hogy befogadjuk a te lelkedet, akit küldesz. Könyörgünk, hogy észrevegyük, amikor meghallgatod a mi imádságunkat, hogy érzékenyek legyünk a Szentlélek munkájára, és könyörgünk, hogy tudjuk féltve vigyázni, hogy tudjuk megbecsülni az áldásokat, amiket tőled nyerünk. Urunk, a te természeted nélkül, az isteni természet nélkül mi nem tudjuk legyőzni a mi emberi gyengeségeinket, csak a te szent lelked tudja megtisztítani, megszentelni a mi szívünket. Küldd el a te szent lelkedet ezért. Kérünk, teljesítsd a te ígéretedet, keresztelj meg bennünket a te szent lelkeddel. Amen.